Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Illis László. Műsorunk első felében először arról lesz szó, hogy körvonalazódik a Biden kormány, a megválasztott elnök leendő kabinetje több tagját is megnevezte. A külügyi tárca élére például azt az Anthony Blinken szánja, akinek édesapja Magyarországon volt nagykövet, édesanyja pedig magyar. Kaló Máté külpolitikai elemző szerint biztosan több kritikát kap majd ezentúl Magyarország, de a magyar kormány is támadhatja majd az új külügyminisztert. Varga Mónika interjúje.
Jól bevált politikusok kerülnek a legfontosabb tárcák élére, amit most lehet látni ebben a pillanatban. Leginkább olyan arcok, akik korábbi demokrata adminisztrációk során, elsősorban Barack Obama elnöksége idején már kipróbálták magukat a politikában és a szakpolitikai területeken, és nyilvánvalóan emellett próbált a Biden adminisztrációnak a felkészítő csapata egy sokszínű csapatot összerakni, de ugyanakkor a szakértelem az kulcsfontosságú tényező.
A sokszínű alatt nemi származásbeli sokszínűséget ért?
Igen, abszolút. Korban, nemben, származásban. Ugye látható az például a külügyminiszter Anthony Blinken lesz, ő már egészen biztos. Nyilvánvalóan ugye itt még szenátusi jóváhagyás szükséges a kormányzat felállása előtt, de hát általában ezek át szoktak menni. Anthony Blinken például egy tapasztalt külügyér, aki már korábban a szenátus mellett, és elsősorban Joe Bidennek a elnöksége alatt a külügyi területen nagyon fontos pozíciót töltött be, tehát úgymond nyilvánvalónak tűnt a kinevezése, ő például magyar felmenőkkel is rendelkezik.
Édesapja és édesanyja révén is azért képben van Magyarországgal, és azt el tudjuk mondani Joe Bidenről is, tehát ő is el tudja helyezni az országot a térképen. Kritizálta is Orbán Viktort. Változhat-e emiatt a magyar-amerikai viszonyrendszer?
Alapvetően amit érdemes figyelnünk az az, hogy a stratégiai együttműködés területén alig ha érdeke bármelyik félnek, hogy ebben fennakadás következzen be, de ugyanakkor azért irreális lenne azt gondolni, hogy azok a kritikák, amelyek Barack Obama kormánya alatt érték Magyarországot, majd Trump kormányzása alatt alábbhagytak, azok ne térnének vissza valamilyen formában a következő 4 év során. Erre számíthat egyébként a magyar kormány is, mondjuk a demokrácia kapcsán, vagy sajtószabadság kapcsán fogja érni kritika a magyar kormányzatot, ez pedig valószínűleg belpolitikai térre fogja terelni az amerikai külügyminiszternek, vagy az elnöknek magának a megközelítését, ezt most már láthatjuk egyébként a médiában is. Elsősorban itt annak lesz kiemelt jelentősége, hogy budapesti nagykövetsége során Blinken várható külügyminiszter édesapja előszeretettel támogatta a Közép-Európai Egyetemet, és hát nyilvánvalóan ugye mivel ez Soros Györgyhöz kapcsolható, ezért várhatóak ezzel kapcsolatosan támadások.
Említette, hogy sokszínű politikus csapatot próbál összeállítani Joe Biden. Bekerült a kormányzatba, vagy úgy tűnik, hogy bekerül Alejandro Mayorkas is, aki a belbiztonsági tárca vezetője lesz. Ő az első külföldön született ilyen politikus, kubai származású. Ezt valamiféle szimbólumnak szánja Joe Biden? Változhat emiatt mondjuk a bevándorlási politika, amit tudjuk, hogy Trump idején meglehetősen szigorú lett?
Alapvetően itt egy érzékenységre próbálnak appellálni ezzel a Biden kabinetnek a részéről, tehát bár igen, a törvénynek a szigorát azt továbbra is meg kell tartania az Egyesült Államok szövetségi kormányzatának, de nem érzéketlen módon, tehát mondjuk a családoknak a határon való szisztematikus szétszakításával, és pont egy ilyen személynek a kinevezése, aki maga is ugye kubai emigráns családból származik, komoly üzenetet hordozhat, hogy tőle nem kell valószínűleg olyan lépéseket várni, mint mondjuk a Trump adminisztrációnak a tisztségviselői részéről, de emellett egyébként még a nők szerepe is meg fog nőni az adminisztrációban, hiszen a várható pénz miniszteri kinevezett is a Fed korábbi elnöke, Trump által leváltott elnöke Janet Yellen lehet, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó Avril Haines is korábbi egyébként Obama adminisztráció tag, és a CIA-nak a helyettes vezetője is volt, tehát felkészült vezetők érkezhetnek ezekre a kulcspozíciókra. Azt is látni kell, hogy önmagában a szimbólumok nem elegek, tehát a választók érzékelik azt, konstatálják, hogy megjelennek az adminisztrációban az őket úgymond delegáló társadalmi csoportoknak a tagjai, de ettől függetlenül érdemi szakpolitikai kérdésekre is szükség lesz, és ezek mondjuk nem feltétlenül ezeken a területen, hanem inkább a szociális, egészségbiztosítási területen lesznek számottevőek, és attól függetlenül, hogy milyen etnikumú nemű a pozíciót betöltő személy, a szakpolitikának az előrelépése az fogja eldönteni azt mondjuk, hogy 2022-ben milyen félidős választásra számíthat ez az adminisztráció és a demokrata párt, hogy mennyire fognak rászolgálni a választói bizalomra ezen a két éves periódusunk keresztül.
A távozó Donald Trump kegyelemben részesítette Michael Flynt korábbi nemzetbiztonsági tanácsadóját, akit a 2016-os választási folyamatban történt orosz beavatkozással kapcsolatban ítéltek el. A személyhez kapcsolódó perek még nem zárultak le, viszont az elnöki kegyelemmel már is érvényüket is vesztették. Flynn a második olyan személy Trump közvetlen környezetében, akit az elnök teljes körű kegyelemben részesített. Korábban Roger Stone kapott kegyelmet, őt is az Oroszország általi beavatkozással kapcsolatban ítélték el. Pusztai Balázs kérdezte Varga Gergelyt, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatóját.
Ha visszatekintünk az amerikai történelemben, akkor egy bevett gyakorlat, hogy az elnökök, különösen a elnöki ciklusuk végén járó elnökök, akár politikailag valamilyen szempontból hozzájuk közelebb álló személynek vagy személyeknek kegyelmet adnak. Emlékezhetünk talán a legismertebb ilyen eset, a 70-es években Gerald Ford kegyelmet adott ugye Richard Nixonnak, aki maga kénytelen volt le is mondani az elnökségről, vagy akár 80-as években Reagan elnök is kegyelmet adott sok magashangú tisztviselőnek, akkori nagy volt felvett ügyekben, de utaltunk arra is, hogy a 90-es években elnöklő Clinton elnök is, maga is elnöksége második ciklusa végén adott kegyelmet olyan személyeknek, akik a demokrata párt közelében álltak és bizonyos kampányfinanszírozási ügyekbe keveredtek, tehát korán sem egyedi jelenségről van szó. Azt kétségtelenül lehet vitatni, hogy magát az elnököt mi motiválta arra, hogy ezekben az egyedi ügyekben most lépjen és elnöki kegyelemben részesítsen néhány korábbi szoros kollégáját, vagy akik az elnöksége korábbi időszakában valamilyen formában segítették a kormányzat munkáját.
És ez megtörténik? Tehát van valamiféle megrőkönnyödés vagy bírálat Donald Trump felé a lépése miatt?
Értelemszerűen az amerikai politikai megosztó, illetve a média viszonyokat is figyelembe véve az elnökkel szemben kritikus sajtó és média felületek értelemszerűen, mert teljesen kritizálják az elnöknek a döntését, felhívja a figyelmet arra, hogy az érintettek, különösen Michael Flynn esetében is milyen jogi szempontból erőteljesen problémás kérdések merültek fel. Az elnöki ciklus elején, illetve az azt megelőzően a kampány folyamán tanúsított tevékenységével kapcsolatban, mint talán ismert sokak számára, Flynn alapvetően azzal vádolták, hogy valamilyen formában együttműködött Oroszországgal, illetve Oroszországnak a képviselőivel annak érdekében, hogy orosz beavatkozás történhessen a 2016. évi amerikai elnökválasztásba, ám erre vonatkozólag azért eldöntő, minden kétséget kizáró bizonyíték nem került még elő, ugyanakkor azért kétségtelenül vitatott az ügy. Minden esetre az várható, hogy a következő napokban is még a politikai felállástól függően éles kritikák fogják érni az elnököt.
Egy leköszönő elnöknek a kegyelme az jogilag örökre szólt?
Az adott konkrét jogesetre nézve így van, abban fel mentést kap, ez nem akadályozza meg értelemszerűen az igazságszolgáltatást abban, hogy akár valamilyen ahhoz közvetve kapcsolódó más konkrét tényállás vonatkozásában, esetleg a későbbiekben büntető eljárás induljon az adott személye szemben, de ott alapvetően a konkrét tényállás már más kell, hogy legyen.
Semmi kirívót nem találhatunk Donald Trump kegyelmi intézkedéseiben?
Annyiban kétségtelenül a mostani elnöki ciklus vége kirívó, hogy a megszokotthoz képest azért valamelyest több ember részesül ilyen fajta kegyelemben, illetve hát kétségtelenül Michael Flynn esetében már csak az a média figyelem is, amely kísérte az ő tevékenységét is, illetve a vonatkozó vizsgálatokat, az emlékezetes Mueller különleges ügyész vezetésével, Izrael ebben a tekintetben valóban azért a megszokotthoz képest egy eltérő és talán bizonyos tekintetben vitathatóbb esetről van szó, de önmagában összességében azt nem lehet mondani, hogy ez a néhány döntés alapjaiban rengetné meg az igazságszolgáltatás, illetve a jogállamisági kérdéseket az Egyesült Államokban.
Továbbra is rejtély övezi, hogy történelmi találkozót tartotta az izraeli miniszterelnök Szaúd-Arábia vezetőjével. Benjamin Netanyahu gépe vasárnap 2 órán át tartózkodott egy szaúdi városban, ahol épp akkor jelen volt Mohammed bin Salman koronaherceg is. Szvetnik Endre mondja el a részleteket.
Az izraeli média először világgel repítette a hírt, majd a szaúdi hivatalos szervek cáfolták, hogy vasárnap személyesen találkozott volna Benjamin Netanyahu izraeli kormányfő a sivatagi királyságot gyakorlatilag irányító Mohammed bin Salman koronaherceggel. A sajtó viszont beszámolt róla, hogy Netanyahu egy milliómos barátja magángépén vasárnap Tel Avivból Neom szaúdi tengerparti városba repült. Az utat a repüléseket követő publikus weboldalak rögzítették. A miniszterelnöki hivatalt hívogató riporterek furcsa mód nem kaptak azonnali cáfolatokat. A gép 2 órán át várakozott Neomban, majd röviddel éjfél után visszatért Tel Avivba. Mivel Szaúd-Arábia volt a hétvégén a G20-as csúcs házigazdája, Neomban tartózkodott a koronaherceg mellett Mike Pompeo amerikai külügyminiszter is. Izraeli sajtójelentések szerint Netanyahuval tartott Yossi Cohen a Mossad izraeli titkosszolgálat főnöke. Néhány órával később azonban a szaúdi külügyminiszter cáfolta a titkos találkozó hírét. Mégis, ha valóban megtörtént, akkor ez egy újabb történelmi kontaktus lehetett Izrael és egy arab állam között, miután az izraeliek nemrég normalizálták kapcsolataikat 2 öbölbeli arab országgal. Bár a szaúdi külügyminiszter azt írta a Twitteren, hogy a G20-as csúcson nem voltak jelen izraeli hivatalos személyek, egy izraeli miniszter korábban gyakorlatilag elismerte a találkozó tényét. Az, hogy megtörtént, és hogy még ha félhivatalosan is, de kiadták a hírt, hatalmas fontossággal bír, mondta Yoav Gallant oktatási miniszter. A Haaretz című izraeli lap és mások szerint a találkozó annyira titkos volt, hogy sem az izraeli védelmi miniszter, sem Benny Gantz társminiszterelnök, sem Gabi Ashkenazi külügyminiszter nem tudott róla. Izrael és a vele egy kis tengerparti sáv mentén határos Szaúd-Arábia potenciális kapcsolatfelvétele diplomáciailag kényes téma, mivel a két ország 1948 a zsidó állam megalapítása óta ellenség. Ugyanakkor az iráni fenyegetés egyre inkább egymás felé fordította az öbölbeli szunita arab országokat és Izraelt. Az amerikai Trump kormányzat közvetítése nyomán októberben Izrael az Egyesült Arab Emírségekkel és Bahreinnel való kapcsolatfelvételről írt alá egyezményt. Az Economist magazin szerint világos, hogy a felek üzenni akartak Iránnak a kiszivárgott, majd később cáfolt izraeli-szaudi kapcsolatfelvétel hírével. És valószínűleg üzentek Joe Biden megválasztott amerikai elnöknek is, hogy nem hagyják, hogy visszafordítsa Donald Trump közel-keleti lépéseit. A palesztinok ugyanakkor árulásként élték meg az emírségek és Bahrein népését. Még nagyobb sérelem lenne a számukra, ha a szaúdiak feladnák eddigi politikájukat, amely egy izraeli-palesztin béke megállapodáshoz köti a diplomáciai kapcsolatok felvételét a zsidó állammal. Szvetnik Endre, Inforádió, London.
Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a felelős szerkesztő Ilis László, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán. Műsorunk folytatásában szó lesz arról, hogy Fehér Oroszországban a nyugati államok és Moszkva célja most egybeesik, vagyis mindenki véres forradalom nélküli átmenetet akar. A legtöbb területen, így az eszközökben és a leendő politikai berendezkedésben azonban már lehetnek jelentős véleménykülönbségek, mondta az Inforádiónak Ilias György. A tüntetések már több mint 3 hónapja tartanak, látszólag kevés eredménnyel. Király István Dániel kérdezte a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatóját.
A tüntetők kitartásáról már az elején tudtunk, ugyanis szociológiai felmérések is készültek a tüntetések első heteiben, és már akkor mutatták ki azt, hogy nagyon elszántak a tüntetők, tehát ilyen értelemben ez nem meglepő. Ugyanakkor azt látni kell, hogy Lukasenko ennek a mozgalomnak a céljaival nem ért egyet. Számára rendkívül fontos, hogy ha lesz is valamilyen változás a belorusz politikai életben, az állam működésében, akkor azt nem az utcán keresztül lehet elérni, és egyelőre olyan jeleket próbál közvetíteni, részben nemzetközi közösség, részben pedig a tüntetők felé, hogy ő egy alkotmányos reform keretében képzeli el a változásokat a belarusz társadalmon belül. Természetesen jelenleg nem tudjuk megítélni, hogy ez csak egy időhúzási taktika, vagy egy valódi alkotmány módosítás keretében lezajló hatalom, illetve rendszerváltás.
Az Európai Unió külügyminiszterei néhány nappal ezelőtt a szankciók harmadik köréről döntöttek, a nyugat büntetőintézkedésekkel próbálhatni a fehér orosz vezetésre, míg Moszkva többször fogadta már Lukasenko elnököt. Kinek, illetve minek lehet nagyobb hatása a fehér orosz vezetésre?
Természetesen a jelenlegi helyzetben úgy tűnik, hogy Moszkvának nagyobb ráhatása lehet belarusz elnökre. Ugyanakkor ugye az elmúlt évek politikája, Lukasenko politikája az arról szólt, hogy részben távolodni próbált Moszkvától, és ilyen értelemben a moszkvai ráhatásnak a mértéke és hatékonysága az megkérdőjelezhető. Ugyanakkor azt érdemes kihangsúlyozni, hogy mind az Európai Uniónak, mind Moszkvának van egy közös célja, mégpedig az, hogy a belarusz eseményekből ne egy véres forradalom alakuljon ki, hanem a változást azt menedzselve tudják végrehajtani, és hát nyilván ennek az érdekében tulajdonképpen mindkét fél azt tudja megtenni, ami az ő eszköztárában van. Tehát ilyen értelemben az Európai Unió természetesen ugye szankciós rendszeren keresztül próbálja befolyásolni a belarusz belpolitikát, Moszkva pedig a Lukasenkóval való személyes kapcsolat révén, illetve ugye Oroszország tekintve, hogy ez egy szövetségi állam, Belarus és Oroszország több szinten is hozzá tudja segíteni a politikai átalakulást. Azt biztosan tudom állítani, hogy Moszkva egyébként szintén a politikai rendszerváltásban érdekelt. Itt csupán a végeredmény és az eszközrendszer, ami megkülönbözteti az Európai Uniót és Oroszországot.
EP percek.
Hírek, interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán. Ez itt az EP percek, az Inforádió Európai Parlamenti hír és háttérműsora. Vigyen Magyarország és Lengyelország a bíróság elé a jogállamiság kérdését, ahelyett, hogy a büdzsé blokkádjával az európai polgárokat bünteti, jelentették ki az EP képviselőcsoportok vezetői. Az Európai Tanács december 10-11-i csúcs találkozójáról szóló vitában a bizottság elnöke Ursula von der Leyen beszámolt a képviselőknek a Brexit tárgyalások jelenlegi állásáról és a koronavírus járványról is. A vitában aztán felszólalt három magyar képviselő. Dajcs Tamás, a Fidesz-KDNP EP delegáció vezetője részletezte az Európai Néppárt vezető politikusainak korábbi nyilatkozatait, amelyek arról szóltak, hogy a jogállamisági mechanizmust nem lehet az uniós pénzek kifizetésének függvényévé tenni.
Angela Merkel német kancellár a Magyarország és Lengyelország egyetértésének hiányában kialakult helyzetről kijelentette. Ugyancsak idézem. Ha az Európai Parlament létrehozza a többséget, de az Európai Tanácsban, az állam és kormányfők között nincs egyhangúság, akkor ez nem lehetséges. Az egyik oldalon ott van a tagállamok egyhangúsága. Igaza van Angela Merkelnek. Mi tehát változatlanul kiállunk a politikai zsaruló eszközt elutasító néppárti álláspont mellett.
Cseh Katalin, a Momentum politikusa történelmi jelentőségűnek nevezte a költségvetés elfogadását, valamint a jogállamisági feltétel beépítését. Az EU nem korrupt autokraták bankautomatája. Őszintén szólva szégyen, hogy erre ennyit kellett várnunk. Hadd emlékeztessek mindenkit arra, hogy a jogállamisági mechanizmushoz nincs szükség egyhangú döntéshez. Az Európai Parlament pedig nem fordul vissza ezen az úton, ami az ellenkező irányba mutat. Az történelmi hiba és politikai gyengeséget tükrözne, ennek pedig nem fogunk engedni. A Jobbikos Gyöngyösi Márton független EP képviselő szerint közös értékeink és elveink érvényre juttatását nem lehet mérlegelés tárgyává tenni. Fel kell ruházni az Európai Uniót olyan eszközökkel, hogy tagjait folyamatosan az értékek képviseletére és az alapelvek betartására késztesse. Enélkül nincs erős Európa.
Az európai konzervatívok és reformerek, valamint az identitás és demokrácia képviselőcsoportok szerint a magyar és lengyel költségvetési vétó jogos, míg a többi öt frakció felszólalói a blokkád feloldását kérték anélkül, hogy Európa feladná a jogállamisági feltételt. A parlament rendkívül aggasztónak tartja a médiaszabadság helyzetét az Európai Unióban, és elítéli az újságírókat célzó erőszakot, zaklatást és nyomásgyakorlást. Magdalena Adamovicsot, az Európai Néppárt lengyel jelentéstevőjét hallják.
Szemtanúi lehetünk, ahogy napjainkban a demokrácia teret veszt, a hatalom pedig hazugságokkal is megszerezhető. Nincs szabadság a média függetlensége nélkül, és nincs demokrácia a média sokszínűsége nélkül. A médiának az igazság, nem pedig a hazugságok szolgálatában kell állnia. A választókat és nem a hatalmon lévőket kell szolgálnia. A média feladata a hatalom ellenőrzése. A média dolga, hogy megvédje a demokráciát, de a médiával meg is lehet azt ölni. Ezért kell a médiának függetlennek maradnia.
Az EP által elfogadott állásfoglalás olyan aggályos jelenségekre is rámutat, mint a demokratikus folyamatokba történő külföldi beavatkozás, amelynek célja, hogy az ideológiai sokszínűséget szélsőségessé formálja és felszámolja. A parlament arra is felhívja a figyelmet, hogy a koronavírus járvánnyal összefüggő információk manipulálása káros következményekkel járhat a közbiztonságra, az egészségre és a hatékony válságkezelésre nézve is. A képviselők több támogatást kérnek a használt cikk piactereknek, és olyan intézkedéseket szorgalmaznak, amelynek hatására a gyártók felhagynak termékeik élettartamának lerövidítésével, a gyártást pedig fenntarthatóvá teszik. Az elektronikai hulladék csökkentéséhez ismét azt kérik, hogy legyenek egységesek a töltők, a termékek címkéin pedig szerepeljen a tartóságukra utaló jelzés. Például egy életciklus grafikon, vagy a várható élettartam egyértelmű megjelölése. A vitában a Fidesz-KDNP képviselője, Tóth Edina is felszólalt, aki a termékek élettartamáról beszélt.
A fogyasztók nem csak az áruk csekély tartósága miatt elégedetlenkednek, hanem azért is, hogy nem lehet őket megjavítani. Valóban igen sok meghívásodott készülék nem kerül javításra. A javítási ágazat támogatása azonban inkább munkahelyeket teremthetne, valamint jelentősen csökkenthetné a hulladéktermelést és a környezetszennyezést, továbbá érezhetően javítaná a fogyasztók vásárlóerejét, és kereskedelmi előnyt jelenthetne az európai vállalkozások számára.
Az indítvány új szabályokat javasol a hulladékgazdálkodásra, és sürgeti a javítás, a továbbértékesítés, valamint az újrahasználat útjában álló jogi akadályok felszámolását. Ez volt az LP Percek. Műsorunk meghallgatható és letölthető az infostart.hu/magazin/LP-percek oldalon, valamint meghallgatható és letölthető podcaston is.
Az LP Perceket hallották.
Megegyeztek a kötelező női kvóta ügyében az Angela Merkel koalíciójában résztvevő pártok. A jövőben így várhatóan minden nagyobb cég igazgatóságába kötelező lesz egy női tagot delegálni, ha a testület létszáma meghaladja a 3 főt. Arról, hogy a női kvóta vajon mennyire egyedi, Tatár Tímea kérdezte Mészáros Melindát, a Liga szakszervezetek elnökét.
Németországban most megszületett döntésnek azért komoly előzményei voltak már a korábbi években is. A tőzsdei cégek igazgatóságában a nők reprezentáltságára vonatkozó arány a felügyelőbizottságok tekintetében már 2016-tól 30%-os mértékben került meghatározásra. Ez került gyakorlatilag a korábbi ajánlás szigorító szabályának megfogalmazásával 2021-től kiterjesztése, hogy a cégek vezetésében is legalább egy női vezető helyezett. helyet foglaljon. Kvóta meghatározására más európai országokban, jellemzően a skandináv országokban korábban is találtunk már példákat, és hát az Egyesült Államokban, Kaliforniában is hasonló rendszer működik a német mintára épülve.
Milyen előnyei vannak egy ilyen kvótának?
Én önmagában a kvótának nem vagyok híve, sokkal fontosabbnak tartom azt, hogy hosszabb távon az esélyegyenlőséget kellene biztosítani, és jelentősen csökkenteni a nemi diszkriminációt, jellemzően a felső vezetői szinteken. Magyarországon például a női vezetők aránya relatíve magas, 40-41% körüli. Azonban jellemzően a közszférában és az úgynevezett elnőiesedett területeken találkozhatunk női vezetőkkel, tipikusan középvezetőkkel. A másik probléma ezzel kapcsolatban jellemzően az, hogy ezeknek a területeknek a jövedelmezősége is lényegesen alacsonyabb, és mindemellett természetesen felső vezetői szinten továbbra is alacsony a nők aránya, mindössze 12-13%-os a versenyszférában, az igazgatóságokban, igazgató tanácsokban helyet foglaló nőknek az aránya. A női jelenlét, hogy miért fontos ezeken a területeken, a lényegesen demokratikusabb döntéshozatalt részesítik előnyben, nyíltabban kommunikálnak, sajátos nézőpontjukkal kiegészíthetik, szélesíthetik a meglévő vállalati döntéshozatali mechanizmust, más szempontokat vesznek és vehetnek figyelembe adott esetben a női vezetők, lényegesen empatikusabbá tehetik egy vállalati menedzsmentnek a működését.
Mennyire veszélyes most ez a döntés ilyen politikai szempontból? Tehát nem lehet ezt úgy érzékelni, hogy felülről rá kényszerítenek a cégekre valamit?
Lényeges eleme ennek, hogy a politika gyakorlatilag egy döntéshozatalon keresztül beleszól olyan gazdasági kérdésekbe, amelyekben eddig a vállalatvezetés autonómiája érvényesült. Pontosan ez volt az ellenérv még 2015-ben. Akkor is számos területről jelezték már például nagy autóipar cégek esetében is, hogy az adott vállalkozásnál a nők-férfiak foglalkoztatási aránya is a férfiak javára tér el jelentős mértékben, tehát nem is teszi lehetővé azt, hogy ezt a bizonyos női kvótát a vezetői szinten betartsák adott esetben. Azt hiszem, hogy a képzettség, a gyakorlati követelmények megtartása mellett azért a vezetői kiválasztás egyfajta bizalmi kérdés is, ezen is alapul. Kvóta helyett vagy a kvóta mellett lényegesen nagyobb jelentőséget kellene a választási eljárásoknak tanúsítani, és ott biztosítani egyébként a férfiak és a nők közötti esélyegyenlőséget.
Ez volt az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a szerkesztő Illis László, a műsorvezető pedig Kocsonya Zoltán volt. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszont hallásra!